Az igét a Máté 23-ból fogjuk olvasni, az 1-től 28-ig. Kérem, hogy aki teheti, az állva hallgassa. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványokhoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de a cselekedeteket ne kövessétek, mert beszélnek ugyanróla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és azt az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek, megszélesítik imaszalagjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk boltjait. A lakomákon, az asztalfőn, a zsidagógában a főhelyet szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsátok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat a tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelészből mégis hosszan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, és egyetlen pogány zsidó hitre térítsetek, és ha megtörtént, a gyehenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Jaj nektek, vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta lévő ajándékokra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra esküszik, ami rajta van, aki pedig a templomra esküszik, az arra esküszik, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, az az Isten királyi székére esküszik, és arra, aki azon ül. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból, a köményből, de elhagyjátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhanyagolni. Vakvezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyjal és féktelenséggel. Vak farizeusok, tisztítsátok meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlóak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Imádkozom. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy veled járhatunk, hogy te szeretsz minket, hogy te már látod a mi esendőségünket, hibáinkat, kínlódásainkat, de mégis lehajoltál hozzánk, és elvégzed azt a munkát, amiért jöttél. Köszönöm, Uram, hogy te meg tudsz indulni a mi hibáinkon, problémáinkon, a hitetlenségeinken, a kis hitűségeinken. Köszönöm, Uram, hogy te úgy elfogadtál minket, ahogy vagyunk, és végzett bennünk a megtisztító és felemelő munkádat. Kérlek, Uram, hogy a Te igéd ne térjen vissza dolga végezetlenül, hanem végezz el a mi szíveinkbe mindazt, amit Uram szántál nekünk. Amen.
Utolsó napokban, ahogyan a Péter említette az elején, egy kicsit nehéz volt a szíve. Azt lehet mondani, hogy az én szívem is egy kicsit nehéz. Ma délelőtt pénteken vidékre utaztam, a szomszédunk édesapja meghalt egy másfél hete, és akkor utaztam a temetésre. A Balaton mellett szolgált éveken keresztül, mint evangélikus lelkész. És akkor pénteken részt vettem abban a szertartásban. Hazajöttem péntek este, a Judit telefonált, hogy az édesanyja, az Erzsi néni hazament az Úrhoz. És utána tegnap megint mentem egy másik temetésre, egy 50 6 éves férfi, akivel én együtt futballoztam, Gábor András sokkal szorosabb kapcsolatban volt velem, mint munkatárs éveken keresztül, mint jó barát, és nagyon megható volt az a tegnapi temetés. Nem azért, mert a lelkész nagyon jót mondott, hanem azért, mert az utolsó ember, aki beszélt a temetésen, a saját 20-valahány éves lánya. És ő mesélt arról, hogy milyen nagyszerű édesapja volt. És én, ahogyan én hallottam, én nem ismertem őt, én nem ismertem a felesége, a családot, csak a Józsi, aki meghalt. És ahogyan ő beszélt az édesapjáról, hogy ő milyen rendes ember volt. Nem véletlen, hogy több mint 300 ember ott volt a temetésen tegnap. Mert ő így hatott az emberekre. Az ő életével. És én nem tudom pontosan, hogy ő hogy állt az ő kapcsolata Istennél. De valahogyan én láttam, annak teljesen független attól az ő élete egy rendkívüli élete volt. Mert azt lehetett látni, hogy ő egy önzetlen ember volt. Ő a munkahelyen, ahogyan az egyik munkatársa beszámolt róla, és utána, ahogyan a lánya beszélt róla. És csak érintett engem, amikor tovább gondolkoztam, és amikor készültem a mai Isten tiszteletre, hogy igenis vannak sok ember a világban, ahogyan ők élnek, én azt mondom, hogy mi, mint keresztény emberek tudunk szégyelni magunkat. Hogyha valaki, aki az Isten lelke nincs benne, így tud élni, akkor mi van velük? A mai predikát egy kicsit más lesz, mint egy megszokott, abban, hogy pénteken kértem az Eszter lányom segítséget ezzel a predikációval, és az volt a kérés tőle, hogy tőle kérdeztem, kíváncsi vagyok, hogy a hitetlen emberek, mi a véleményünk az egyházról, mi a véleményünk a keresztényekről. És az Eszter egyből küldött valami e-mailt, vagy Facebookon üzent a barátainak, és kért a segítségük. Több mint 6 oldal kaptam 10-15 embertől. És nagyon tanulságos nekünk, hogy ők mit írtak. És úgy látom, hogy a mi feladatunk, mint keresztények, szükség van arra, hogy mi próbáljunk megérteni a hitetlen embert, és hogy ő mit gondol, amit gondol. Van egy könyvem, amit is használtam a készülésben, angol nyelvű, és a szíme az, hogy próbáljunk belemenni a hitetlen, és használ két általános nev, ha magyarul fordítanám, a hitetlen Jóske és Mária eszébe. Hogy ők mit gondolnak, és miért gondolnak, amit gondolnak. Egy pár gondolatot felolvasom ebből a 6 oldalról, amit tudnám kiemelni. Amit mondnak a keresztényekről. Sokszor nem hallgatják még a józan ész elveket, és ragaszkodnak egy szerintem olyan elavult rendszerhez, akár elkölcsi tekintetben is. Egy másik azt mondja, hogy én ateista vagyok, és amikor beszélt az egyházról, esetleg itt egy kicsit az épületről beszélt, de szerintem nem csak az épület. Ő azt mondja, hogy múzeumnak tekintem. Innentől kezdve pedig bőven nem egy jó múzeum. folytatta, ha rám erőszakoljak, akkor a legrosszabb emberek, akiket el tudok képzelni. Egy másik ember azt írt, hogy valahogyan tud, azt mondja, hogy nincs semmi baj velük, addig, ameddig nem lenézer, és nem ítélkedőr a másikkal. Egy érdekes gondolat itt, az ember azt írta, hogy nem vagyok keresztelve, még így is rengetegen kereszténynél jobb keresztény vagyok. A keresztényekről azt írja, hogy annyira megszállott, hogy nem tud már másról beszélni. Sokkal maradiabbak, nehezen viseli be a gyomruk az új dolgokat. Nagyon sokan kihasználtak, meglovagoltak, és ebből lettek gazdagok. Vízet predikálnak, de közben bort isznak. Sok minden más tudném olvasni, de remélem, hogy ez egy kis kóstoló ad abból. A felolvasott igéből találkozunk farizeusokkal. És valahogyan azt látom, hogy hívő emberek minél hosszabb időre éljünk a hitben, annál könnyebb változni, és annál könnyebb olyan lenni, mint a farizeusok az első században. A farizeusok az egyik oldalon lehet mondani, hogy ők törvénykezők voltak. Ők nagyon ragaszkodtak azok a törvényekhez, amit ők fontosnak tartottak. De a másik oldalon volt egy nagyon pozitív tulajdonságok a farizeusoknak, hogy ők nagyon hittek abban, amiben hittek. És valahogyan a mi feladatunk látni azt, hogy ami jó volt a farizeusokban, azt át kell vinni. De ami nem volt jó bennük, azt a példát nem szabad követni. És itt ebben a részben, a Máté 23-ban Jézus mond, hogy ő hogyan lát ezeket a farizeusokat. És azt kell mondanom, hogy amit Jézus mond róluk, nem túl szép. Itt a 23. rész, a 3. versben azt mondja, hogy beszélnek ugyan róla, de nem teszik. És ez pont azt az utolsó idézet, amit olvastam, az egyik egyetemista ezt mondta. Vízet predikálnak, de közben bort isznak. És ő azt mondja, hogy ez volt egy probléma a farizeusokkal, hogy ők így éltek. Mondtak egy dolgot, de utána pont az ellenkezőt csináltak. Van egy jó magyar szó, aki kifejezi, hogy milyen ez az ember. Ez az ember egy képmutató. Ez az ember mutat valamit a beszéddel, a külsővel, de utána titokban egészen másképpen él. A 11. versben itt azt olvasunk, hogy aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgatok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztat. És aki megalázza magát, felmagasztat. Egy másik ember, amit írt, amit felolvastam azt, hogy ezek a hívő emberek lényegében ebből lesznek gazdagok. Hogy az ember azért jár a közösségbe, mert valahogyan ő gazdag lesz. Én emlékszem, abban a gyülekezetben, ahol én növekedtem föl, volt egy ilyen ember. Ez az ember, ő vezette az ajtó álló szolgálatot nálunk a gyülekezetben, de ő maga, ő azért csinálta ezt, mert az ő munkája, ő ingatlan közvetítő volt. És az, hogy ő ingatlan közvetítő volt, akkor minden vasárnap ő tudta találkozni 200 ügyféllel. És ő nagyon dolgozott azon az ő kapcsolaton azzal a 200 emberrel. Én nem láttam bele az ő életébe teljesen, de én sohasem hallottam őt beszélni az igéről. Soha. Ő használta az egyházat azt, hogy ő tudta elérni valami, ami jó neki. És ez az ige azt mondja, hogy a helyes viselkedés nem az, amit a farizeusok csináltak, hanem az, hogy valaki szolga. Az, hogy az alázat jellemző róla, nem a büszkeség. 23. versben, ugyanebben a részben azt olvasunk, hogy képmutató, írástudók és farizeusok. Mert tizedet adtok a mintából, kaporból, a köménból, és elhagytatok mind azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. És mi fontosabb? Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Mi az, ami igazán fontos? Az Isten tisztelet előtt beszéltem más, és emlékezett arról, hogy emlékszi, amikor egy szolgálat, amit a Tomka Gábor, vagy Tomka Gyula tartott évekkel ezelőtt. És ő a kövek között mondott, hogy valahogyan, hogy az igazság nagyon fontos. De utána azt mondja, de az igazság szeretet nélkül nem igazság. És úgy tűnik nekem, amikor olvasom a farizeusokról, ők tudtak hangsúlyozni, mi az, ami igaz. Ők ragaszkodtak az igazsághoz. Ragaszkodni az igazsághoz nem egy rossz dolog. De ha mi azt csináljuk szeretet nélkül, az már rossz. És a farizeusok ezt csináltak, de nem volt irgalom bennük. További olvasásban azt olvasunk, hogy összehasonlik őket egy pohárra, ahol a pohár külső része teljesen tiszta, de belül piszkos. És utána ott beszél a jó messzelt sírokról. Azt kell tudni, hogy abban a kultúrában, ahol volt egy sír, ha valaki érintette azt, akkor az akkori törvény szerint ő nem volt tiszta. És akkor azt csináltak, hogy a Páska ünnep előtt, egy időről, oda mentek a sírokhoz, fehér mézzel, és messzelte azt az ajtót, hogy mindenki világosan tud látni, hogy ott van egy sír. A kúsör tiszta volt. De mi volt bent a sírban? Ami tiszta talán. És Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti olyan vagytok, mint ezek a sírok. A kúsör rendben van, de mi van bent? Amit felolvastam, amit ezek a fiatalok írtak. Úgy tűnt nekem, hogy ez volt, ez az egyik vád az egyház ellen. A kúsor az rendben van, de belül valami egyáltalában nincs rendben. Ott van a képmutatás. Kérdezem valamit. Eddig, amikor beszéltem most, kiről gondoltál? Én miért nem mondani azt, hogy majdnem mindenki gondolkodott, hogy igen, én ismerem ilyen ember. Igen, ez az ember olyan. Az az ember olyan. Szeretnék kérni. Nézzünk a tükörbe. Ha van alázat bennünk, mi nem fogunk mutatni a másik emberre. Hanem mi fogunk letérdelni Isten előtt. Bűnbánattal. Hogy Isten, én eddig nem volt az az ember, amit kellett volna lenni. Ne gondoljunk most a másik emberről. Próbáljunk foglalkozni saját magunkkal. Miben kell változnunk? A második pont a vászlaton. Miben kell változnunk? Ahogyan én olvastam és próbálok figyelni, hogy a hitetlen, és esetleg az a hitetlen szó az is egy kicsit erős. Azok a fiatalok, aki sok esetben nincs élő kapcsolata Istennel. Ők mind mondanak róluk. És szerintem az egyik az, amit elhangzott, az, hogy mi hogyan éljünk. Mi milyen életet éljünk. A Péter első levelében, a második rész, a 12. versben, amit múltkor elhangzott, tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogyha valakivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevők, a ti jó cselekedeteket látva, dicsétek Istent a meglátogatás napján. Amikor azok a hitetlen emberek látnak a mi jó cselekedeteink. A harmadik rész Paul beszél az asszonyokkal, és konkrétan beszél az asszonyokkal, aki él egy olyan társal, aki hitetlen. Lehet fordítani a kockáit. És szerintem ugyanez az üzenet szólhat azok a férfiaknak, akik élnek egy hitetlennél. Mert van egy élv itt. És itt az Élva második versben, hogyha közöttök egyesek nem engedelmeskednek az igék feleségük, maga viselete szavak nélkül is nyerje még őket. Hogyan tudunk megnyerni valakit? Az egyik dolog, amit mi tudunk csinálni, azt, hogy úgy tudunk élni. Az életünk vonzó a hitetlen ember fele, vagy taszító. A Jakab első részben, a 22. versben legyetek az igének cselekvői, nem csupán hallgatói. Nem elég, hogy mi halljunk, és mi tudjunk, hogy mi a helyes. Hányszor hallom, amikor beszélve, és tudom, akkor miért nem csinálod? Fejemmel tudom, de nem lépek. Ha tovább menjünk a Péter első leveleiben, látjunk egy másik dolog, amiben kell változnunk. A harmadik rész, a 15. vers és a 16. vers eleje. Ellenben az Urat a Krisztus tartjatok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelet tudaton jó lelki ismerettel tegyetek. Miben kell változni? Legyen kevesebb az ítélet, és több a szeretet. Amikor mi találkozunk azzal az emberrel, aki nem Istennel jár, a mi feladatunk szeretni őt. Az jellemző rólunk. Én azt mondom, sokkal könnyebb ítélni. Sokkal könnyebb mondani, hogy mi az, ami nem jó. De azzal nem fogunk meggyőzni őt, hogy mi csak oda menjünk, és mi mutatunk, mi az, ami rossz az ő életében. Valahogyan én látom, hogy igenis kell hirdetni az igazat, de amikor beszéljünk ilyen helyzetekről, kell hagyni helyet az Isten lelkének. Hogy az Isten lelke végzi a munkát a másik ember szívében. Változni kell, hogy ne legyen jellemző rólunk, mint keresztények, csak a szabályok. Csak a szabályok. Mi az, ami szabad, mi az, ami nem szabad, tartani ezt és azt kell csinálni. Érdekes volt, amikor Paul végzett a misszió munkát a pogányok között, és jött Jeruzsálembe beszélni a tanítványokkal. Akkor a tanítványok mondták, hogy igenis kell, hogy csinálnak bizonyos dolgokat, de a 28. versben olvasunk a következőt. Mert a szent léleknek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttunk jónak, hogy ne tegyünk több tehert rátok annál, mint ami feltétlenül szükséges. ez volt a hozzáállás a tanítványokban, hogy ami feltétlenül szükséges, igen. De ami nem feltétlenül szükséges, nem. A fariseusok egészen más volt ezen a pontban. Mert ők tovább léptek, és nem csak ami feltétlenül szükséges volt, hanem még egy pár száz szabályt. Miben kell változni? A mi feladatunk megérteni a hitetlen ember. És mi csak akkor fogunk megérteni a hitetlen ember, ha mi hálandó vagyunk leülni, beszélgetni vele, és amikor beszélgetünk vele, alkalmazni kell azt a Biblia szabály, amit kapunk a Jakab levele az első rész a 19. versben. Legyen minden ember gyors a hálásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Azt jelenti, hogy amikor mi beszéljünk ezek az emberekkel, többet kell hallani, mint beszélni. Mi a szokás köztünk? Amikor ők beszélnek, mi gondolkodunk azon, hogy én mit fogok mondani. Ha ezt csinálom, akkor nem figyelem rá. Nem próbálok megérteni, hogy ő mit gondol, amit gondol. Mert én már tudom az igazat, én már tudom a tutit, akkor nem kell megérteni őt. Az apostolok cselekedetben a 17. rész, a 2. versben azt látjuk, amikor Pál szólalt, ő vitatkozott velük. A 18. részben, a 4. versben, hogy vitatkozott, és igyekezett meggyőzni. A vitában akkor tudsz meggyőzni a másik embert, ha tudsz megérteni, hogy ő honnan jön. Ha te nem érted, hogy ő honnan jön, akkor te fogsz felhozni egy olyan élvelés, ha te vitatkozós van, ami nem érint őt. Az élveket, amit én hozom a vitában, úgy kell felhoznom, hogy az segítség ad neki, ahol ő van. A mi feladatunk, abban kell változnunk, hogy mi több ilyen levelet kapunk, és mi több ilyen olvasunk, hogy mi próbáljunk megérteni, hogy ők honnan jönnek. Egy utolsó dolog, amiben kell változnunk, és az, hogy legyünk korszerű. Egy másik ember írt, nem olvastam azt, de ő inkább az egyház épületről beszélt, és beszélt arról, hogy valahogyan ez egyáltalában nem vonza őt a kereszténységhez. Az, hogy a mi épületünk olyan, mint a mi gondolkodásunk, egy kicsit régi módi. Most már, ha mi, mint keresztény emberek, bemennék bármelyik hivatalba, kormány hivatalba, akkor én azt mondom, hogy a legtöbb épület most már korszerű. Legalább igyekeznek azt csinálni. De sajnálom, nagyon sok gyülekezetben mi nem teszünk azokat a lépéseket, hogy korszerű legyen azt a helyet, ahol vagyunk. Mert a gondolkodásunk egy kicsit ilyen. Berakni futást a régi templomba nem. Ha megyek vidékre, nagyon sok helyen, ahova megyek, a templom környéken nincs egy meleg helység. Egy olyan kis apró dolog. De valahogyan ebben a területben mi nem vagyunk korszerű, és akkor, amikor az az ember bejön, ő azt mondja, hogy igen, ez egy nagyon, majdnem nagyon szép múzeum. És ugyanez van a mi gondolkodásunkban. Lépjünk tovább, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy miben nem kell változnunk, mert ez a kettőt érint egymást. És az egyik, amiben nem kell változnunk, nem a mi feladatunk, mint hívő emberek, utánozni a világot. Mi nem akarunk teljesen olyan lenni, mint a világ. János 17. részben a főpapi imádságban. Az a gondolatban, hogy legyünk a világban, de ne legyünk a világból. És nehéz találni az egyensúlyt. És hívő emberek között mi nem fogunk találni együttértés minden kis apró dologban. És amikor mi nem látjunk együttértés, ebben kell egy bizonyos szabadságot adni a másik embernek. Ha ő egy kicsit másképpen látja azt, hogy mit jelent a világban lenni. Két héttel ezelőtt hallottunk a predikációban, hogy egy olyan dolog, amit a Macbethben csinálnak, sűrűzni a lelkészel. Én azt látom, hogy az belefér, hogy a világban vagyok, de nem a világból. Ha én, mint hívő ember bemegyek a kocsmába, csak azzal a célra, hogy szeretnék berúgni, akkor az már nem. Az már akkor átléptem egy határt. Akkor olyan lettem, mint a világ. De óvatos kell lennünk itt. Mert nagyon sok minden, ami a világban van, az semleges. Az nem feltétlenül. És nekünk nem kell megítélni azt. Ugyanakkor nem szabad teljesen olyan lenni, mint a világ. Mert mi mások vagyunk. Ahogyan múlt héten láttunk, van egy nem csak magyar állampolgárságunk, hanem egy mennyei állampolgárságunk. A másik, amit nem változik, az üzenet. Az üzenet nem változik. Az evangélium az nem változik. Mi nem tudunk kerülni azt, az üzenet, az, hogy minden ember bűnös, az nem változik. És nem kell szégyelni azt, hogy mi azt mondjunk valakinek, hogy bűnös vagy. De lehetséges, hogy kell egy kis érzékenyebben mondani azt, hogy bűnösök vagyunk. Nem akarok mondani, hogy egy másik perc, hogy ő akarja, hogy én jobb vagyok, mint ő. Én nem vagyok jobb, csak nekem van egy megváltom. De alapvetően én nem vagyok a jó, hanem a megváltom. Én ugyanabban a helyzetben voltam, mint az a hitetlen ember. A bűnben voltam, és szükségem volt egy megváltom. Az üzenet nem változik. Láttunk, hogy ott az apostolok cselekedetek 17-ben, hogy Paul vitatkozott velük. A második versben látjuk, hogy volt a vita. A 14. vagy a második versben a vita, a 4. versben látjuk az eredményt. És az eredmény ott, amit olvasunk a Paulról, azt nem olvasunk ott, hogy tömegesen megtértek. De azt olvasunk, hogy néhányan megtértek. Az üzenet néha fog okozni egy olyan reagálás a hitetlen emberben, ami nem pozitív reagálás. Mi nem tehetünk azt, hogy ha az üzenet okoz feszültség benne. De mi tudunk tenni valamit arról, hogy az, hogy hogyan adjunk tovább az üzenet, az okoz a kár benne, a feszültség benne, vagy maga az üzenet. Az egyik feszültség, amivel kell élnünk, és egy páran beszéltek erről azt, hogy mi keresztények, mi erőszakosak vagyunk abban, hogy mi próbáljunk meggyőzni őket. És valahogyan, és inkább, és azt is mondom, hogy az egy probléma, hogy mi azt mondjunk, hogy a kereszténység az egyetlen út. Megint, mi nem tudunk változni ebben. Mi nem tudunk változni abban, hogy a kereszténység az egyetlen út. Én nem találtam ki azt, hanem a János 14:6-ban Jézus teljesen világosan kijelentette azt, hogy ő az egyetlen út, senki nem üdvözülhet, csak Jézus Krisztus által. Én nem tudok kompromisszumot kötni abban az üzenetben. De tudok odafigyelni, hogy hogyan mondom ezt az embernek. Az egyik legjobb példa, amit hallottam erről, ha egy ember, aki csinál egy kutatást, és ő felfedez egy gyógyszer, ami tudna meggyógyítani minden beteg embert. Egy csodaszer. Akkor az a tudós mit fog csinálni? Ő fog titokban tartani azt, hogy ő felfedezte ezt a csodaszert. Nem. Ő próbál meggyőzni mindenkit, hogy itt van a gyógyszer, ha eszed be, meggyógyulsz. Az rámenős? Az erőszakos, hogy ő próbál meggyőzni valakit, mert akar segíteni? De ha mi akarunk segíteni, akkor segítünk, ha ő beveszi a gyógyszert. Az, hogy létezik a gyógyszer, az kevés. És a mi feladatunk, mert keresztény emberek, ahogyan Paul próbált meggyőzni a hitetlen embereket, a mi feladatunk meggyőzni embereket. De visszamegyek az első Péter 3:15-re. De amikor mi meggyőzünk őtet, mi csináljunk a szeretettel és tisztelettel. Mi nem tudunk kényszeríteni az embert. De mi tudunk szeretni. És mi tudunk úgy kínálni azt neki, hogy az vonzó. Miért tudunk kínálni, mert valóban vonzó. lehet mondani azt, hogy az a gyógyszer, ami meggyógyít az ember, vannak mellékhatások, és lehetséges egy időre lesz problémák a mellékhatásokkal. És lehetséges valaki azt mondja, amiatt nem kell. Akkor én próbálok meggyőzni. Én próbálok meggyőzni, hogy az csak egy mellékhatás. Türelem kell, majd lesz. Hogy vagyunk azok a hitetlen emberekkel? Pénteken, amikor ott voltam a temetésen, beszéltem a lelkész egyik unokával. Kiskor óta ismerem őt, nem túl gyakran találkozunk, de csak egy kicsit tudtam beszélgetni vele ott, és amikor ott hagytam, csak gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, ha ő járna ide az ifjúságiba. Milyen jó lenne, ha ő ismerne Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Milyen másképpen tudna feldolgozni ezt a gyász, amiben most benne van. Fájt a szívem, amikor gondolkoztam, hogy ő hogyan tud feldolgozni azt a gyász Isten nélkül. Tartani kell a tükört előttük. Én vagyok a farizeus, vagy nem. Van olyan, amit változni az én életemben? Változom. Látnom azt, amit nem szabad változni, és ragaszkodni kell ahhoz. Befejezem azzal az idézettel a Tonka Gyuszi bácsitól. Az igazság szeretet nélkül nem igazság. Imádkozunk. Édes Atyán, kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi nem kompromisszumot kötjünk azok a dolgokban, amiben nem szabad változnunk. Segíts minket, hogy ragaszkodunk az örömhírhez, azt az üzenethez. De kérjünk, hogy segíts minket, hogy ne legyünk olyan, mint a farizeusok. Segíts minket, hogy legyen változás belülről. Hogy mi tudunk alávetni magunkat Krisztus előtt. És engedni azt, hogy ő átformál minket. És ő hozza az ő gyümölcse a mi életünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.